Az első lovas felért a homokbuszka tetejére, és kinyújtotta karját, mintha extázisban lenne. A kiaszott kopár dombok láncolatán túl, ott, ahol felgombolyodik a szemhatár, hatalmas zöld csík sávosodott, buja, tropikus, örökzöld világ. Pálmák hosszú sora kísérte őket a friss, fiatal erdőig, banánfák lógatták le gyümölcsüket, hatalmas, emberhosszúságú páfrányok bólongtak feléjük, a mohaszőnyegen hangtalanul, sejmesen lépkedtek emberek és lovak. Falvakon, tanyákon mentek keresztül. Sehol teremtett lélek, a jószág, disznók, kis tömzsi kutyák és apró marha valahol búvó helyeken tanyázhatnak, néhány szabadon csatangoló, süldő az egyetlen vékony zsákmány. Mire beljebb mentek egy nagyobb településig, lassan megelevenedett mégis az embertájék. Kunyhók mögül egy-két virágos ágat integető öregasszony, gyerekek másztak elő, kíváncsiság égett szemükben, valamit kiáltottak, ami békességet jelent a nyelvükön. Szűz és csodálatos világ itt, a Kempoál városa felé vezető úton, ahol nem járt még soha teremtett ember, aki Krisztus hitén nevelkedett. Délfelé a sereg lepihent, Cortés torony irányba kiküldött két fiatal lovaslegényt, hogy próbáljanak eljutni a városhatárhoz, s ha emberekkel találkoznak, jelezzék, hogy a spanyol sereg holnap reggelre megérkezik. Órák múlva visszajöttek. A fiatalabbik arcára eszelős mosoly fagyott rá. Nem látott és nem hallott. Folyton hajtogatta. Nagy uram, ott ezüstből vannak a házak, minden utca ezüstből van. Én láttam, az ezüstváros. A hír felvillanyozta az embereket. Senki sem akart többé pihenni, mindenki látni akarta az ezüstvárost, még a lehanyatló alkonyat előtt. Mennek előre, már falvak, tanyák sora mutatja, hogy közeledik a város, csatornák szaladnak szét, az utak gondozottak, a nép tarka kendőruhába öltözik, virágot dobnak a lányok a katonáknak, s nevetnek, ha eléri őket a zsoldos incselkedés. Megsarkantyúzta lovát. Hátha, ez volt benne az utolsó gondolat, aztán harsányat kacagott. A tisztek elérték, a sereg látta, vidám a vezér, a haota végighömpölyödött, körülfogták a makacsul, hiszékenyen bizonygatót. Ezüstváros. Mutasd meg, hol az ezüstváros? A késői napsugarában megvillantak a habfehérre festett, makulátlan stukkófalak, s valóban most minden egy percre a magasságból ezüstszínű tükörfényben ragyogott. Az első város volt, melybe bevonultak. Város. Hosszú, egyenes, széles utcákon pálmalevelekkel fedett szellős, verandaszerű kerti lakok. Az út elvezet a templomtérig, ahol a semmiből hatalmas, lépcsős épület emelkedik fel. Alul ragyogó, fehér habarcsal van bevonva a fal, mely a templom testet körülveszi. Innen indul a lépcső meredek egyenes fokaival felvisz egy kiugró plátó felé. Itt megcsavarodik az útja, csak a másik oldalon folytatódnak a fakok. A szem elkáprázik egy csodálatos, váratlan látványtól, s alig veszi észre, hogy szemben, a palotában elindul a spanyolok felé a díszes, virágos fogadócsoport. A kacikát hatalmas, dísztollakkal körülfont hordszéken cipelte 12 roskadozó szolgalegény. Szikár, soványfajtában különös, ritka jelenség volt a monstruózus kövérkacika. Valaha izmos lehetett, de most hájába roskadó, szuszogó hústorony. Leszáll, hajolni próbál Cortés előtt, szeme meleg és emberi. A főkapitány feléje megy, két karjával átöleli. Asztalhoz ültek, ez volt az első indián lakom, amelyet valódi város uradott. Habzó kakaó kísérte az étkeket, melyek ananásszal kezdődtek, s aztán feltálaltak apró, zsírban sült, hízlalt kutyát. Cortés a kacika mellett ült, közöttük Marina, így folyt lassan, szüntelen kettőjük közt a szóbeszéd. Hirtelen mozgást támadt az asztal szélén, zaj hallatszott a tér felül, a spanyolok fegyverük után kaptak, felugrottak nézni a váratlan mozgalomokát. Öt gyaloghintó érkezett, sötét szövésű gyékényházak, bennük öt mereven és egyenesen ülő, gonoszra festett komor személyiség. A kacika előtt leszálltak horcékeikből, magukhoz intették a kövér öreget, aki verejtékezve alászkodott. A többit már Aguilar és Marina fejtette meg. Cortés csak nézte, mint beszél az elsőbbik úr a kacikával, mint vonul végig tagjain reszketés, mint tárja könyörgőre szét karjait, mintha egy istent hívna tanúnak, aki feltartja majd a bajóslatokat. Marina mondta, ezek a távoli haragos úr adószedői, akik bűnéül róják fel a kacikának, miért fogadta be a spanyolokat? Büntetést vetnek ki városára, minden sarcon felül áldozniuk kell 25 leányt és ugyanannyi fiút. Cortés félrehívta a Campoal Béli ilyetten várakozó főnököket. Tűritek kojoták módjára, hogy így bánjanak veletek? Mint jaguár ugorjon rá hátulról nyakatokra, s kiszívja városotokból a vért. A főnökök ilyetten ingatták fejüket. Mit tegyünk, uram? A haragos úr rendelte, s ellene nincsen kéz, mely fegyverét felemelheti. Hány fegyveresetek van? 20-szor, 30-szor, 100 is, ennyi a fegyveres. Mi 5-ször vagyunk 100-ak, de véges vég a partokon nevetnének rajtunk, ha meghunyászkodnánk néhány ugató, festett kutya előtt. Ha én veszem kezembe sorsotokat, nem mutatnak-e újjal rátok Anahuacban? Uram, kezedben van az élet. Neked adom városomat, mert a haragos úr birodalmában én már csak rongy és földönfutó vagyok. De érzel-e erőt ahhoz, hogy megvédhess minket és azokat, akik tisztelnek téged, mint isteneket? A mexikóiak merev parancsoló arccal várták, mikor köti gúzsba a megfélemlített tömeg a spanyolokat. Ehelyett a kacika felemelte jobbját, s a rövid, aranyvégű pálca kört írt le. A katonák körülállták a vámszedőket. A tömeg felmurajlott, elég egy mozdulat, s a csoda már széles és fénytás magának. A teulészok hatalmasok, a szellemek megvédnek minket. Ez volt az első gondolat, mindenki apa és anya volt, mindenki testvér, 50 fehér báránynak háznépe. Az istenekhez, az istenekhez! A tömegben csóvát vetett az indulat, cipelték a kapálózó halálsápat mexikóiakat, kitépni forró melkasukból a szívet, s feláldozni istenasszonyuk oltára előtt. A spanyol lándzsások vasfüggönye leereszkedett. Mondd meg nekik, Marina, nincsen népítélet. Verjék bilincsekbe kezüket, s holnap majd bíróság ítél felettük. Így szólnak hazánk törvényei. Az éjszakán át mi vigyázzuk a rabokat. A tömeg megtorpant. Néhányan nekilendültek volna, a képzelet forró és gyönyörű áldozatjátékot varázsolt már eléjük, és most várni kell, míg megvirrad a sápat szellemek törvénynapja. Cortés felemelte poharát. Aki újból megzavarla kománknál, magára vessem. Marina mellette ült. Most már mindenütt ő volt a tolmács, vezér bizalmasa, s a Campoal beliek már úgy mutogatták rá, név szerint Malincin Marinácska, s Cortést, mert nevét nem bírta idegen szót, sohasem hallott nyelvük, úgy nevezték el, hogy Marina, ura. E népek nyelvén Malinche. Így lett Cortésból Malinche egész Új-Hispániában. Marina, te most elhagysz minket. A spanyolok őrzik a foglyokat a templomkamrában. Te arra mégy, mintha idevaló asszony lennél. Úgy lépsz be a foglyokhoz, mintha etetni kívánnád őket. Eléjük teszel ételt, beszélsz velük. Mondd nekik, hogy mi, spanyolok, nem értjük, mi történt az itteni népek között. Én meg akarom menteni őket a biztos haláltól. Éjfélkor rés fog nyílni. Bízzák magukat legényeimre, akik áruhában kiviszik őket onnan. Hálából nem kérek mást, mint hogy menjenek a nagy úr elé, és mondjanak el neki mindent. Mondják el, hogy kinek kegyelméből menekültek. Megértetted? Marina habozott egy percre, aztán bólintott. Te vagy az én uram, és te parancsolsz. Nem akarod, hogy ezek áldozati kőre feküdjenek. Egy sajka oldódott el a kapitán a hajóról. A bozót széléig evezett, ott megjelent öt, tollkoronájától megfosztott spanyol köpenyekbe burkolt indián figura, akiket az éj szárnyai alatt megszoktattak. Beültek a csónakba, a matrózok ütemes lapátcsattogása jelezte a múló időt. Egy óra múlva túleveztek a Kempoali határon, kiszállhattak, menekülhettek. A haragos úr holnap ilyenkorra tudni fogja, kinek köszönhetik az adószedői, hogy nem kellett elszenvedniük a szégyen teljes kínhalált. Másnapra tűzték ki a városépítés kezdetének terminuszát. Az ácsok kiosztják a szerszámokat, kortész ásót kap, a tisztek kapát. A hajóépítő mérőzsinórral jelöli ki az árkok vonalát. Északon és délen egy-egy kapu. Pörös körül várfal, néhány kiemelkedő bástya. A város alaprajza latin kereszt, ahol a két ág metszi egymást, ott van a főtér. A leendő székesegyház, a kormánypalota, tiszti székhely, bíróilak, raktárház, kolostor, ispotály. A piac másik végén, Pollengér és kint, a szimbolikus bástyafalon túl, az összeácsolt bitó. Spanyol város. A városkapitány ingre vetkezve dolgozik, mutatva, hogy a föltúrás hidalgók számára sem szégyen. Leteszi a szerszámot egy pillanatra, hálás szívvel gondol a tudós Lebrija professzorra, aki Szalamankában rászoktatta a földhányásra. Most ő mutatja a többieknek, énekre gyújt rá, a katonák átveszik a ritmust. Az indiánok csodáttal néznek a félig isten nagyúrra, aki saját kezével formált téglákat az agyagos földből, megpaskolja őket, és kiteszi oda, ahol legforróbban izzik a napsütés. Délre már látszanak a város kontúrjai, lábnyi magas a fal, és mélyülnek az árkok. Az indiánok átveszik a tempót. Erős, izmos nép, végigmegy rajtuk a munkaritmusa. Egyszerű kő és faeszközeikkel hatalmasan nekilátnak, megértik a tolmácsok és vezetőmesterek szavát. Egyre többen lesznek, amint látják, hogy a spanyolok nem bántják őket, hanem velük együtt nevetnek és tréfálnak, jó szántukból, egyszerre megsukasodnak, asszonyok keverednek közéjük, mintha senki sem akarna ebből az újfajta csodálatos játékból kimaradni. Várost építenek az istenek.